Hallgassátok meg, testvéreim, Isten ígéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Írva található a Márk evangéliuma 3. részének a 35. versében a következőképpen. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem, az az én anyám. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Márk evangélium alapján elkezdett sorozatunkban láttuk azt, hogy a Szentíró bemutatja nekünk Jézus Krisztust, az Isten fiát. Azt a Jézus Krisztust, aki Isten országának eljövetelét hirdeti meg, aki tanít, betegeket gyógyít meg, ördögöket űz ki, aki tanítványokat hív el, akit egyre nagyobb sokaság vesz körül. De láttuk azt is, nem csak Jézus követőinek a tábora növekszik, de közben az ellenségei is egyre többen vannak. Jézus a szombatnak kérdésével kapcsolatban vitába száll az írástudókkal, a farizeusokkal. Egyre nagyobb összeütközése támad Jézusnak a vallási és a politikai vezetőkkel. A mai ige szakaszunk pedig azt a helyzetet adja elénk, ahogy tovább erősödik ez a feszültség Jézus és az írástudók között. Oly annyira, hogy íme most már Jézusról azt mondják, Belzebub szövetségese, azaz az ördögökkel szövetkezik, a sátán hatalmával teszi azokat a jeleket és csodákat, amelyeket tesz. Megdöbbentőek ezek a mondatok, és még inkább megdöbbentő, hogy nem csak Jézus ellenségei mondanak ilyeneket. Nem csak Jézus ellenségei vádolják Jézust, de még a rokonai, a saját családja, az édesanyja, a fivérei és nővérei sem értik meg őt, sőt, azt mondják róla, magán kívül van. És a mai történetben Márk evangélista azt a helyzetet adja elénk, amikor Jézus bent van egy házban, ahol az írástudókkal, a farizeusokkal vitatkozik, népe vallási vezetőivel és politikai vezetőivel keveredik egyre nagyobb konfliktusba, miközben a családja pedig kívül van. Kívül van, vagyis nem áll mellette. Sőt, Jézust eszelősnek, gyenge elménűnek tartja. És ezek után még megdöbbentőbb, ahogy Jézus nagyon kemény szavakkal elhatárolódik a saját édesanyjától és testvéreitől. Ki az én anyám? Ki az én testvérem? Kérdezi. És végignézve a körülötte körben ülőkön így szól, íme az én anyám és az én testvéreim. Ezt az ige szakaszt hallva, olvasva bizonyára sokféle kérdés fogalmazódik meg bennünk. Hogyan viszonyul Jézus a társadalomhoz? Hogyan viszonyul Jézus a családhoz? Itt úgy tűnik, mintha Jézus a társadalmi rend, a béke, a hagyományos családi értékek semmi bevételére, annak felforgatására törekedne. És akkor, aki Jézus tanítványa akar lenni, követni akarja őt, annak ne talán ugyanezt az utat kellene végigjárnia, teljesen megszakítania a családjával, a szeretteivel, a régi barátaival a kapcsolatot, ahogy ezt ma is egyes destruktív szekták hirdetik. Ez lenne valóban a Jézus útja. Ez lenne Jézus elvárása. Aki Jézust követni akarja, aki Isten akaratát cselekedni akarja, annak feltétlenül konfliktusba kell kerülnie a fennálló társadalmi renddel, a családdal, a barátokkal, a megszokott környezetével. Hová helyezi Jézus el önmagát? Hogyan jelöli ki Jézus az ő követőinek a helyét és útját? És hol húzza meg Jézus a határokat? Nos, ezek a kérdések látjuk valóban időszerű és a mi számunkra is aktuális kérdések. És ezekre a kérdésekre keressük ma a választ Isten igéje alapján. Két fontos dolgot látunk a mai igében. Először arról beszél nekünk ez az ige szakasz, hogy Isten akaratának cselekvése konfliktusokat, nézeteltéréseket, összeütközéseket gerjeszt a kapcsolatainkban. Márk evangélista ebben az ige szakaszban két ilyen összeütközést is elénk ad. Az egyik, amikor Jézus a saját családjával konfrontálódik. Jézus családja, szerettei egyszerűen nem akarják megérteni mindazt, amit Jézus mond, tanít, cselekszik. Nagy sokaság veszi körül Jézust. Ez a sokaság mindenhova követi őt. A gyógyulásra vágyó emberek. Annyi sokan vannak, hogy állandóan körülveszik Jézust. Az előző vasárnapon olvasott szakaszban azt olvastuk, úgyhogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérintse. Valósággal körülveszi a tömeg, amely sokszor sem enni, sem inni, sem pihenni nem hagyja Jézust. A gyógyulásra vágyó embereket ez vezérli. Körbe veszik Jézust, bárcsak akár a ruhája szélét megérinthetnék. És bizony, ahol Jézus megjelenik, mindenhol csodák történnek. Szabadulások, emberi életek változnak meg. Ugyanakkor Jézus családja, a szerettei azt látják, mindez Jézusnak a kárára van. Hiszen annyira lefoglalja őt az ige hirdetés, a gyógyítás szolgálata, hogy magára már nem marad ideje, és a családjára sem. Meg is jegyzi a Szentíró, hogy Jézusnak és tanítványainak az őket körülvevő sokasság miatt annyi dolguk volt, hogy még enni sem tudtak emiatt. És egy ilyen helyzetben érthető, egy szerető édesanya, a testvérek, a család reakciója. Akit ők szeretnek, Jézus most olyan helyzetbe került, amikor már rámehet az egészsége is erre az életre, életmódra, amit folytat. De ennél még súlyosabb a helyzet, hiszen a hírek szerint, amelyről már mindenki tud, a főpapok már tanácskoztak, hogy végezzenek vele. Már nem csak az egészségéről van szó, a puszta életéről, hiszen meg akarják őt ölni. Amikor tehát ezek a hírek eljutottak Jézus családjához, azonnal elindultak. Elindultak, így mondja Márk evangélista, hogy elfogják őt. Ha kell, erőszakkal fogják meg és vigyék haza. Hiszen itt már nincs mit tenni. Itt már közbe kell avatkozni a családnak. Ez az ember már magán kívül van, mondják. És jó lehet, a megállapítás mögött a szeretet, az aggodalom, a féltés áll, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a meg nem értés, a megbotránkozás is tükröződik benne. Hiszen lényegében mégiscsak azt állítják Jézusról, hogy megőrült, hogy nem épelméjű. És a jelenet azzal végződik, hogy Jézus anyja és testvérei megérkeznek ahhoz a házhoz, ahol Jézus van, ahol tanít, de nem mennek be oda, ők kívül maradnak, hanem csak úgy beüzennek, gyere ki, hagyd ott ezeket. Érezni lehet ebben a jelenetben a vibráló feszültséget. Bent van Jézus, az őt körülvevő tanítványok, a követők sokasága, kint pedig az édesanya és a testvérek, akik azt mondják, mi vagyunk a családod, hagyd ott ezeket, gyere ki, és gyere velünk. Jézusnak pedig döntenie kell. És bárhogyan is dönt, annak következményei lesznek. Bárhogyan is dönt, itt valahol valakivel szemben nézeteltérés, összeütközés fog támadni. A konfliktus immár elkerülhetetlen. Látnunk kell azt, hogy bármennyire is szeretünk valakit, van olyan helyzet, amikor vállalnunk kell a konfrontációt. És Jézus most ezt vállalja. Kemény választ ad. Ki az én anyám, ki az én testvérem? De nem azért mondja ezt Jézus, mintha nem szeretné az édesanyját, nem tisztelné a családját, a testvéreit. Az evangélium elbeszéléséből tudjuk, hogy Jézus nem hagyta magára a családját, nem szakította meg velük a kapcsolatát, ahogy ezt tévesen egyes szektákban megkövetelik. Jézus velük volt, annak ellenére, hogy nem értették meg őt, velük volt, a családjával volt, gondoskodott róluk. Jézus édesanyja, Mária elkísérte őt Jeruzsálembe is, és ott van a fia mellett, a keresztfánál, a Golgotán is. És Jézus utolsó szavai éppen az édesanyjáról szólnak. Utolsó szavaival az édesanyjáról igyekszik gondoskodni, amikor a szeretett tanítványra, Jánosra bízza rá, hogy gondoskodjon Máriáról. Látjuk tehát az egyik oldalon azt, hogy Jézus hogyan viszonyul az édesanyjához, a családjához, a szeretteihez. Azonban Jézus azt is világossá teszi, hogy amikor az Isten országáról és az ő akaratának cselekvéséről van szó, akkor inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az embereknek, ahogy ezt az apostolok cselekedeteinek könyvében olvassuk. És nem szeretetlenségről, nem tiszteletlenségről van itt szó, nem arról, hogy a családunkkal minden kapcsolatot meg kellene szakítani, sőt éppen ellenkezőleg. Az igazi szeretet kapcsolat megéléséről van szó, ami nem lehetséges az Isten akaratának való engedelmesség nélkül. Csak akkor fogjuk tudni igazán szeretni a szeretteinket, a családunkat, ha az Istennel való kapcsolatunkat is rendeztük, és az Istentől kapott szeretet adhat erőt elhordozni a minket meg nem értő családokat, családot is. Márk evangélista tehát ebbe a családi történetbe beleszövi Jézusnak egy másik konfliktusát is, egy másik konfrontáció, amiről hallunk a történetben, az, amikor Jeruzsálemből érkeznek vallási vezetők, farizeusok Jézushoz. És azok vitába szállnak vele. És nem véletlenül állítja a Szentíró itt ezt a két történetet párhuzamba egymással. Mert a helyzet a két történetben ugyanaz. Az egyik történetben Jézus összeütközésbe kerül a farizeusokkal, a vallási vezetőkkel, akik a társadalmi és a vallási rend őreiként lépnek fel. A másik történetben az anyjával, a testvéreivel kerül összeütközésbe, akik a családi rend a béke érdekében lépnek fel. És a Jézus ellen felhozott vádak is hasonlóak mind a két esetben. Az írástudók azzal vádolják Jézust, hogy az ördögök fejedelmének a segítségével viszi véghez a csodákat. A sátán lakik benne. Amikor pedig a családja részéről jön a vád, magán kívül van, tulajdonképpen ugyanerről van szó. Hiszen a korabeli felfogás szerint az elme háborodottság állapota mögött démonok munkáját sejtették. A vád tehát ugyanaz. Az atya akaratát cselekvő Jézus, az Isten fia akarva, akaratlanul összeütközésbe kerül társadalom és a család elvárásaival szemben. Jézus ezáltal, hogy következetesen az Isten országát hirdeti, összeütközésbe kerül mind a saját családjával, mind a vallás és a politikai élet vezetőjével. A családja, ha fizikálisan nem is, de lélekben kiveti, őrültnek tartja. A népe, a saját népe, a saját egyháza pedig elutasítja, és az elpusztítására tör. Jézus így vagy úgy, tehát kívülre kerül. Mind a saját családjában, mind pedig a társadalomban kivetik őt maguk közül. És tudjuk jól, kint lenni, kirekesztetnek lenni nem könnyű. Nem könnyű akkor, ha ez nem valami bűn miatt, hanem az Isten iránti engedelmesség miatt tartozik. És csak még fájdalmasabb ez, ha a szeretteink részéről ér minket ugyanez. Értetlenség, közömbösség, vagy éppenséggel gúnyolódás és megvetés. És bizony, akik az Isten országát keresik, Istenhez térnek, akik Jézussal új életet kezdenek, azoknak újra és újra át kell élniük ezt. Amikor a családtagok egyszer csak észreveszik valakin, hogy az Istenbe vetett hite miatt másképpen kezdi élni az életét. Másképpen viszonyul az emberekhez, másképpen viszonyul az anyagiakhoz, a pénzhez. Észreveszik rajta, hogy valami megváltozott, akkor sokszor tartják az ilyen embert őrültnek. Elment az esze, magán kívül van. Amikor valaki az Isten szerint kezdi el élni az életét, alakítani a kapcsolatát a házasságban, a barátságban, a munkahelyén, bizony sokszor meg kell tapasztalnia, hogy az emberek bolondnak nézik. Aki szolgálni kezd a gyülekezetben, idejéből, energiájából, Isten szolgálatára, Isten ügyére áldoz, önkéntes szolgálatot vállal, arra azt mondják a többiek, bolond, elment az esze. Miért nem magával, a családjával törődik? Miért másokért dolgozik? Látjuk és tudjuk, aki Isten akaratát cselekszi, akinek a hite valósággal megjelenik az életében, mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, életvitelében, döntéseiben, annak számítani kell arra, hogy lesznek ilyen összeütközések. Család, a barátok, a társadalom különböző rétegei részéről. Számítani kell rá, nem feltétlenül kell, hogy így legyen ez, és nem minden esetben történik ez így, de ha mégis bekövetkezik, ha mégis szembesülünk ezzel, akkor fel kell, hogy tegyük a magunknak a kérdést. Hová állunk? Kinek az oldalára? Jézus oldalára, vele együtt vállalva azt, hogy elutasítanak, kigunyolnak Jézussal együtt bennünket is, vagy a másik oldalra, a gúnyolódók és a Jézust elutasítók oldalára állunk. Választanunk kell, mert ezt a bújócskát, amit sokan játszanak, nem lehet sokáig játszani. Választanunk kell, Jézus mellett állunk, vagy a Jézust elutasítók oldalán. Az Isten akaratának a cselekvése vezérel bennünket, vagy az, hogy az embereknek akarunk tetszeni, az embereknek megfelelni. Mert a kettő egyszerre nem megy. Vagy a világnak fogunk megfelelni, az emberi elvárásoknak, és Isten országát utasítjuk el, vagy az Isten országának akarunk engedelmeskedni, Isten akaratát cselekedve, és akkor a világ elvárásaival kerülünk szembe. Az egyház újszövetségi görög nyelvben elénk adott fogalma, az eklézsia fogalom szó szerint ezt jelenti, kihívottak közössége. Mert az egyház, az Isten népe olyan embereknek a közössége, akiket Isten kihívott ebből a világból. És mivel kihívottak, ezért másak. Mivel ők egy másik értékrendet, egy másik világot, az Isten országát, a mennyei világ értékeit képviselik ebben a földi világban. Ezért mások. Isten népe, a keresztény gyülekezet azoknak közössége tehát, akiket Isten kihívott a világból, kiszabadított a bűn szolgaságából, és akik Isten lelke munkája által immár az Isten gyermekeivé lettek. És így érkezünk el a mai ige szakasz másik fontos üzenetéhez, ami arról szól, hogy Isten akaratának a cselekvése új kapcsolatokat hoz létre. Mert nem csak arról szól itt Jézus, hogy Isten akaratának cselekvése milyen konfrontációt jelent, de arról is, hogy Isten akaratának cselekvése új kapcsolatokat hoz a hívő ember számára. Jézus miután megtapasztalja a család és a társadalom részéről való elutasítást, a kivetésnek a kettőségét, így szól az őt körülvevő sokasághoz. Íme az én anyám és az én testvéreim. Hogyan értsük Jézusnak ezeket a szavait? Mennyire gondolja Jézus ezt komolyan, hogy ezek az emberek, akik ott körülveszik őt, ez az új családja? Nem csak a kirekesztettség, az elutasítás miatti dacból mondja ezt, ahogy ezt sokszor mi is mondani szoktuk, amikor dacból szembeszállunk a szeretteinkkel. De nem erről van szó. Egyáltalán nem arról van szó, hogy Jézus itt a családját utasítaná el. Jézus nem leszűkíteni akarja azoknak a körét, akiket szeretnünk és tisztelnünk kell. Épp ellenkezőleg. A szeretetnek és a tiszteletnek a körét Jézus még nagyobbra tágítja ki, amikor azt mondja, végignézve a körülötte, körben ülőkön így szól, íme az én anyám és az én testvéreim. Vagyis azt üzeni nekünk Jézus, hogy ha eddig csak a családunknak éltünk, ha eddig csak ők voltak a számunkra fontosak, most tekintsünk immár a gyülekezetre is úgy, az egyházra is úgy, mint az Isten nagy családjára, ahol mindnyájan egy atyának a gyermekei vagyunk, és egy a lelki édesanyánk, a keresztény anyaszentegyház, és ahol mindnyájan az Isten lelke által megérintve és újjászülve valóban testvérek vagyunk. Jézus tehát itt nem a család társadalmi rend elutasításáról beszél, hanem arról, hogy az Isten akaratának a cselekvése megajándékoz bennünket új kapcsolatokkal. Az Isten akaratának való engedelmesség új kapcsolatokat hoz létre a mi életünkben. Lehet, hogy egyik oldalon az Isten akaratának való engedelmesség miatt összeütközésbe kerülünk családtagokkal, barátokkal, talán munkatársokkal. Ugyanakkor a másik oldalon az Isten megajándékoz bennünket újabb kapcsolatokkal. Erre utal Jézus, amikor azt mondja, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és anyám. Isten ad minden ember számára tehát egy nagy családot, a gyülekezetnek, az Isten népének a családját. És amikor a gyülekezetről, az egyházról úgy beszélünk, mint az Isten nagy családjáról, akkor ne felejtkezzünk el arról sem, hogy ennek a közösségnek, a gyülekezetnek, az egyháznak a közössége is pont olyan, mint a család. Vannak benne hibák, nem tökéletes, és nem bűn nélküli. Vannak terhek, problémák, amelyeket el kell hordoznunk. Saját, vérszerinti családunkban és a gyülekezetben is. Mégis szeretjük a családunkat, szeretteinket minden hibái, bűnei, vétkei ellenére is. És valahogy így kell tekintenünk a gyülekezetre, az egyház közösségére is, mint az Isten által számunkra adott család közösségre. És a valóság, hogy itt, ebben a közösségben Jézus Krisztus áll középen. Ahogy ezt szép énekünkben is gyakran énekeljük, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Jézus Krisztusban vagyunk egyek, ő a mi Urunk. Az a Jézus Krisztus, aki ma közöttünk is itt van, aki ma minket is megszólít, személy szerint nekünk is mondja, íme az én anyám, az én testvéreim. Tekintsünk hát így egymásra, és tekintsünk így magunkra. Ha Isten akaratát cselekedjük, testvérei vagyunk Jézus Krisztusnak, Isten nagy családjához tartozunk. Segítsen ebben bennünket, a mi Urunk. Amen. Válaszoljunk Isten igére a dicséret mondást.